Atyánk, most ezért a mai összejövetelért állunk itt hitben előtted, hogy a te igédnek a világossága és a Szent Szellemed bölcsessége áradjon közöttünk. A te kenetedre van szükségünk, a te Szent Szellemedre, nála nélkül semmik vagyunk. Saját erőből nem tudunk bölcsességet, emberi okoskodást előhozni, nem is akarunk. A Szellemed legyen az, aki megeleveníti az igét a jelenlévőknek a szívében, és mindazoknak a szívében, akik hallgatják, akik látják ezt a mai üzenetet, ezt a mai tanítást, a te alapigazságaidat, a királyságnak az evangéliumát. Elfogadjuk, atyánk, amit közölsz mai napon velünk, és a szívünk kész rá, hogy befogadjuk mindazt. Az elménk tiszta, és meg fogunk változni a te igéd szerint, a te nevednek a magasztalására, Jézus nevében. Ámen. Ámen. Kiálts egy ámen te is. Ámen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Egy nagyon-nagyon alap dologgal készültem a számotokra mai napon, amely olyannyira alap dolog, hogy mondhatni azt, hogy Isten királyságának egy alap pillére, mondhatni úgy is, és Jézusnak a szavai ezek, hogy így működik, ez alapján működik, illetve a királyságnak ez egy olyan sarkalatos alappillér, alapdolga, amitnek a bemutatását maga Jézus mutatta be nekünk legtökéletesebben. Arról szeretnék a mai napon beszélni, amelyről bizonyára sokat hallottál kisgyermekkorod óta, középiskolás korodban is biztos, a felnőtt éveidben is, és akkor is hallottál erről, amikor megházasodtál. Akkor is hallottál erről, amikor a munkahelyre kerültél, hogyha legalábbis volt egy jó vezetőd, akkor beszélt erről, és akkor is hallottál erről, amikor gyülekezetbe kerültél évekkel ezelőtt, és folyamatosan hallasz erről. Hogy mennyire nem könnyű mindezt megcselekedni, ennek bizonyítéka az, hogy sokan ezt nem cselekszik. Mert hogyha ez könnyű lenne megcselekedni, nagyon-nagyon könnyedén lehetne ezt tenni, akkor mindenki ezt tenni. De amiről ma szeretnék beszélni, ez a keskeny út. Az a keskeny út, a keskeny útnak egy bizonyos része, amelyről megértést, miért megértést kell kapjál, és folyamatosan újra és újra és újra hallanod kell róla, mert egy alapigazság ez Krisztus testében, és ez nem más, mint az elengedés. Hogy elengeded a sérelmeket, elengeded a bántásokat, elengeded azokat, akiket bezártál a szívednek a börtönébe, és ott korbáccsal ütöd őket, mert nem bocsájtasz meg nekik. A megbocsájtás egy olyan alap igazság Krisztus gyülekezeti testében, amelyet nem vehetünk félvárról. A megbocsájtás egy olyan alap szellemi igazság és törvényszerűség, amelyet ha nem gyakorolsz rendszeresen, amelyet ha engedsz a magadban felgyülemleni, és engeded azt, hogy a meg nem bocsájtás szelleme uralkodjon feletted, akkor az meg fog téged lopni, és rengeteg dolgot el fog tőled venni. És olyan dolgokat fog tőled elkérni, amiket te nem akarsz odaadni. Mert ellopja a békességedet, ellopja a szeretetedet, ellopja az érzelmeidnek a teljességét, és ellopja a testednek az egészségét. Nem vehetjük félváról ezt. Egy nagyon-nagyon komoly dolog ez, és hogyha most úgy gondolod, hogy erről hallottam már eleget, mi újat lehet ebből kihozni, akkor hiszem azt, hogy a mai napon megújulása lesz az elmédnek, és megújulása lesz a lelkednek, és a szívednek, és az egész valódnak, és komolyabban fogod venni ezt a témát, mint ahogy eddig vetted ezt az egészet. Ugyanis a saját szívedet becsaphatod. A saját szívedet be tudod csapni, és bizony, hogyha egy apró dologban becsapod magad, az apró dolog, az el tud a te bensődben, a te érzelmeidben, a te lelkedben valahova bújni, és ott hízik, és hízik, és hízik, és természetesének veszed, hogy az ott van, és annyira hozzászoksz, hogy azt gondolod, hogy ez a normális. Az a normális, hogy 5 éve, 10 éve, 20 éve már ez a viszály jelen van a családban, ezzel nem tudok mit kezdeni, ez nem tudok mit hozzátenni, nem tudok mit elvenni, nincs semmi részem ebből a dologból, rajtam kívülálló dolog, de mégis ott bent van, ott belül, és emészt téged, és felfal téged, és mint egy daganat belülről emészt fel. Pedig, hogyha azt onnan kivágnád, akkor az egész életed egy új irányba állhatna be. Azért nagyon rossz az, ha az ember megtévesztett, mert azt gondolja, hogy igaza van, azt gondolja, hogy amit csinál, és amit gondol, és amit cselekszik, az helyes, közben pedig nem. És lehet, hogy mindenki körülötte tudja azt, hogy nem helyes és nem jó az, amit te gondolsz és csinálsz, de te meg vagy győződve arról, hogy az úgy jó, és megtévesztett vagy. Azért hívjuk ezt megtévesztésnek, mert te nem tudsz róla. A megtévesztésnek ez a lényege, hogy igaznak gondolod azt, ami hamis. És amikor sérelmeket táplálsz a bensődben, az érzelmeidben, a lelkedben, amikor megengeded azt, hogy neheztelésed legyen bárki felé, ha megengeded azt, hogy keserű érzéseid és keserű megnyilvánulásaid legyenek a szavaidban, a gondolataidban, a cselekedeteidben, akár a szüleid, a testvéreid, szomszédaid, munkatársaid, gyülekezetben lévő testvéreid, vagy pásztorod felé, ha ezt megengeded, akkor ajtót nyitottál az ördögnek, amit Isten nem tud becsukni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos dolog ez, alappillére ez, és Jézus beszél erről a Máté Evangélium 18. fejezetében. Lapozzatok oda, kérlek benneteket. A 21-es versről fogom olvasni. És emlékezzünk meg arról, hogy amikor Isten neked megbocsájtott, akkor elengedett minden tartozást. Elengedte az összes tartozásodat. Amikor Isten neked megbocsájtott, akkor elengedte az összes bűnödet. Amikor Isten neked megbocsájtott, akkor elengedte a halál kötelékét feletted, abban az értelemben, hogy megszabadított téged a halál kötelékétől. Mert nem volt más lehetőséged, mint sem az, hogy úton legyél a pokolba. Azért, mert a szellemed halott volt. Amikor te megbocsájtasz, akkor valakinek felszabadítasz valaki számára. Mert ugyanezt tette veled Jézus is, amikor megbocsájtott neked. Eltörölte a bűneidet, és elengedte, az elengedés szellemével szolgált feléd gyakorlatilag. Amikor te elengeded a terheket, elengeded a nehézteléseket, akkor gyakorlatilag szükségtelen dolgoktól szabadulsz meg. És a kérdés a mai napon, hogy a te szíved az mennyire felszabadult. Mert Isten téged felszabadított a te terheid, bűneid, rossz dolgaid felől, de te mennyire vagy hajlandó felszabadítani másokat ugyanilyen módon. És nem is azzal az igével kezdjük, bocsánat, amit az előbb említettem, hanem lapozzunk innyárt inkább a Kolossze levél 3. fejezet 13-as versére, melyik azt mondja, hogy elszenvednén egymást, és megbocsájtán kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Ez egy alapigazsága az evangéliumnak, ez egy alapigazsága, egy cselekedetre való felszólítása ez Istennek feléd a mai napon is, és minden napon, hogy engedd el a sérelmet. Vannak keresztények, akik 5, 10, 20, akár 30, 40 éves sérelmeket hordoznak a szívükben. Hordozzák a szívükben, akár gyermekkoruktól fogva, akár a rossz bánásmód miatt, akár a rossz körülmények miatt, akár egy ténylegesen háborús helyzet miatt. És most emlékezetembe jön egy dokumentumfilm, amit nem olyan túl régen láttam, amikor két idős bácsi egymás nyakába borult, és zokogtak és sírtak, és azt mondták, hogy megbocsájtok neked. És a két idős férfi ifjú korában, a második világháborúban egymás ellen harcolt. Az egyikőjük a normandiai partra szállásnál a védett bunkerban géppisztollyal, golyószóróval, sorozat golyószóróval, nem tudom, percenként hány golyót kilőve írtotta ugye a szövetséges katonákat, nem érdekes tudja megmondani, hány embert ölt meg egy-két óra alatt. A másik kólyuk pedig ott volt közöttük, ahogy aki megmenekült. És a dokumentumfilmben ezt a két embert egymással szembesítették, és nagyon mélységesen megérintett engem az, hogy láttam a két idős ember hogyan reagált egymásra. Ilyen sérelem, hogy látod jobb kezed felől és bal kezed felől vérbe fagyva meghalni a bajtársaidat, onnan szemből, a védett helyről lelövik őket, ezt nagyon nehéz megemészteni egy háborús helyzetben. Mert az ellenség az ellenség. És általában nem az ellenségért élünk, hanem a sajátjainkért élünk. De ez a két ember mégis egymás nyakába borulva azt mondta, hogy megbocsájtok, megbocsájtok. Azt a német katonát persze elfogták a szövetségesek, és hosszú éveken keresztül sínylődött, de sok év távlatából is figyelemre méltó az, hogy képesek az emberek megbocsájtani. Nem tudom, hogy az illető bármelyikőjük keresztény lett volna-e, én gyanítom, hogy igen, mert ahhoz, hogy megbocsássál, ahhoz, hogy ilyen mértékben elengedd a sérelmeket, ez nem megy saját forrásból, nem megy saját erőből. Amikor Isten arra kér téged, hogy engedd el a sérelmet, akkor nem arra kér, hogy a saját magad erejét összeszedve, összeszorítva a kezeidet, a gyomradat és a minden erődet, valahogy próbáld meg elengedni a sértést, hanem arra kér, hogy azt a szellemet, amit ő beléd helyezett, a Szent Szellemet, azt engedd megnyilvánulni. Mert a megbocsájtás, az elengedés az önmagában nem a te hústestednek a természete, hanem Istennek a természete, a Szent Szellemé. Az agapéi szeretet, amely benned van, ez Isten szeretete képessé tesz téged arra, megadja neked az erőt arra, hogy minden sérelmet elengedj, és ezeken felülkerekedjél. Úgy is mondhatnám, hogy a meg nem bocsátás egy szellem, amely egy óriásként ott akar lakozni a te bensődben, de te Isten szelleme által hatalmat és erőt tudsz rajta venni. Halleluja! Ez vagy te, képes vagy erre. Halleluja! Máté Evangélium 18. fejezetében 21-es verset olvasom. Ekkor hozzám menvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom? Még hétszer is? Még hétszer is? Egy nap még hétszer is akár? Hányatokkal fordult elő, hogy valaki hétszer bántott meg téged egy nap, és hétszer ment oda bocsánatot kérni? Nem nagyon jellemző ez. Egy nagyon híres Biblia tanítótól hallottam, hogy valóban így volt-e vagy nem, ezt nem tudom, de valószínűleg az igék alapján van erre esély, ez így volt, hogy azt tanította, hogy Péter olyan környezetben nőtt fel, amikor is a farizeusok, a korai rabbinikus tanítók a zsinagógában tanítottak Ámos könyve alapján arról, hogy Isten háromszor megbocsájt, de negyedszerre már jön az ítélet. Ámos könyvét, ha tanulmányozod, ki lehet ezt onnan belőle venni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Péter ebben nőtt bele, ebben nőtt fel talán, hogy háromszor is megbocsájt Isten, tehát mi is háromszor megbocsájthatunk, és gondolta ő talán magából, hogy hát én hetet mondok most Jézus, az háromszor kettő, az hat, plusz még egy, még ráteszek egyet, hetes az amúgy is bibliai szám, na Jézus, mit gondolsz, még hétszer is meg lehet bocsájtani? És Jézus válaszolt, és ismerjük az ő válaszát, így hangzik: mondanék ki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 70-szer hétszer is. Egyszerű matematika, ha járt általános iskolában, tudod, hogy ez 490. És gondolkoztam ezen régen is, és most a napokban is, hogy mit jelent ez a 490. Miért pont ezt mondta? Miért nem azt mondta, hogy 1000-szer is? Miért nem azt mondta, hogy 500-szor is? Miért nem azt mondta, hogy hogy 10 plusz 5-ször, vagy bármi mást is mondhatott volna Jézus, de azt mondta, hogy még 70-szer 7-szer is. Nem megyek ebbe bele, csak zárójelben följött bennem Dániel könyve, amikor is olvasod azt, hogy 77 szabatot a te népedre, Izraelre, amelyből 69 hét letelt, a maradék 7 év, az az ítélet, majd az elragadtatásunk utáni 7 év lesz. Ott is 490 szerepel. Múlt héten volt egy kiváló tanítás arról, hogy mi miért nem leszünk akkor már itt. Tehát a 490 több helyen szerepel a Bibliában, de ebben az esetben, ebben a példában is, vagy példabeszédben, vajon miért ilyen nagy számot mondott Jézus? Miért nem mondta azt, hogy 12-szer? 12 is bibliai szám. Kiszámoltam, ugye egy nap az 24 órából áll. 60 perccel beszorozva, egy nap 1440 perc, ha jól számolom. Elosztottam 490-nel. Nem biztos, hogy tudsz követni, de a lényeg ebben az, hogy kevesebb, mint 3 percenként a nap 24 órájában ez alapján meg kellene bocsájtanod. Azt hiszem 2,93 század, ha valakit nagyon érdekel. Percenként meg kellene bocsájtanod. Hogyan lehetséges 3 percenként megbocsájtani? Hogyan lehetséges ilyen sűrűn? Úgy hiszem, hogy itt nem a darabszám a lényeg. És ne menjünk bele szám misztikába, itt nem ez a legfontosabb része ennek a dolognak, hanem az, amit Jézus ezzel mondani akar, hogy ez egy életforma, ez egy folyamatos dolog, ez egy állandóan benned megújuló dolog kell legyen, hogy ebben éled az életedet, hogy állandóan megbocsájtó lelkülettel vagy, folyamatosan. Mert egyikőtök sem képes arra, én sem, hogy számolgassa, hogy na hányszor kell neked megbocsájtanom? Miért csak egy cukorral kaptam a kávét reggel, drágám, ennye, meg kell neked ezt bocsájtanom. Az 1 Korintus 13 azt tanítja, hogy a szeretet az nem rója fel a vele szemben elkövetett igazságtalanságot. Szeretném nektek felolvasni a bővített fordítás szerint az 1 Korintus 13 4 és 5-ös versét. Így hangzik. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves. A szeretet sosem irigy, nem féltékeny, nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen. Nem beképzelt, az nem arrogáns. Nagyon jó, ezt én is hallom egyébként. Jó ezt nekem hallani. A büszkeségtől nem fuvalkodik fel. Nem durva és modortalan, és nem cselekszik illetlenül. A szeretet, Isten szeretete bennünk nem ragaszkodik a saját jogaihoz, vagy útjaihoz. Nem keresi a maga hasznát, nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel. És most figyelj, nem számítja fel a vele szemben elkövetett gonoszságot. Nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie. Mondja egy áment erre. Ez kinek a szeretete? Ez nem a mi szeretetünk. Mondhatod azt, hogy 1 Korintus 13-ot megvallhat, hogy az én szeretetem ilyen, de az igazság, hogy a te szereteted soha nem lesz ilyen. Mert nem képes a te szereteted ilyenné válni. Ez Isten szeretete benned, amit neked használod, alkalmaznod kell. És a kettő között különbség van. Természetesen a te emberi szeretetedben fejlődhetsz, de az agapé az Istené, nem a tiéd. De ő ezt neked adta, így már a tiéd. Csak érted a lényegét? Nem mondd nekem azt, hogy nem tudok megbocsájtani. Az agapé szeretettel képes vagy megbocsájtani. Képes vagy elengedni a fájdalmat, a sértést és a keserűséget. Képes vagy rá. Lapozzunk vissza Máté 18-ra. És És olvasom tovább Jézusnak a szavait, amit Péterhez és a tanítványokhoz intézett. 23-as verstől. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számolt akart vetni az ő szolgáival. És álljunk meg itt egy pillanatra azonnal, és gondolkodjunk el ezen. Mit mond Jézus? Annak okáért ilyen, hasonlatos, ilyen a mennyeknek királysága. Ilyen a mennyeknek országa. Ilyen. És kettős pont, és ezután következik valami. Amikor Isten királyságának a határvonalain belül vagy, akkor védelmed van. Amikor Isten királyságának a határvonalain kívülre lépsz, akkor kikerültél a védelemből. És mondhatod azt, hogy ó, hát, drága atyám, szeretlek téged, imádlak téged, gyülekezetbe járok, keresztény vagyok, adakozok, sok minden jót teszek, de van itt egy királyságot körbe határoló alapelv, amin neked belül kell lenni. Mert ha kilépsz belőle, akkor kimentél a várfalakon kívülre, és ott az ellenség. Te legyél a falakon belül. Abban az időben, amikor Jézus élt, illetve még régebben is, a nagyobb városokat várfalakkal vették körbe azért, hogy amikor jött az ellenség, mindenki oda bevonult, és védték a saját életüket, a saját tulajdonaikat, a saját állataikat, és ott voltak együtt a védelem alatt. Az egységben, a közösségben védelem van és erő van. Ha valaki kiment a várfalon kívülre, amikor háborús idők voltak, az egyenlő volt az öngyilkossággal. Tehát azt mondja itt maga Jézus, hogy annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. 24-es verstől olvasom tovább. Mikor pedig számot kezdte vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak, hogy adják el azt, és a feleségét, és a gyermekeit, és mindenét, amilye volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörögve a néki mondván, Uram, légy türelmmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsájta őt, és az adósságot is elengedi néki. Kimenvén pedig a király elől, az a szolga, találkozik egyel az ő szolgatásai közül, aki 100 dénárral tartozott neki. És megragadván azt, folytogatja vala, mondván, fizesd meg nékem, amiben tartozol. Leborulván azért az ő szolgatás az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, felettébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. És akkor előhivatán őt az ő ura, mondanéki gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörölnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagóván az ő ura, átad-e őt a hóírok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ez Isten igéje. Sokkal több van ebben a történetben, mint amit így első hallásra kiveszünk belőle. De ez egy nagyon-nagyon világos lecke egyébként, és szeretném, hogyha most igéről igőre végig mennénk rajta. Látnod kell minden egyes példabeszédben, minden egyes történetben azt, hogy vajon neked ebben a példabeszédben hol van a helyed. Benne vagy-e ebbe? Vonatkozik-e rád valami ebből? Ki itt az egyik szolga, ki a másik szolga, ki a harmadik szolga, ki a király, ki az úr, ki ez, ki az? És bele kell magad helyezned, és magadra vonatkoztatnod kell, hogy vajon te néked milyen tanulsággal szolgál mindez. Egyértelmű, hogy itt a király, ami atyánk, ami Istenünk, és a szolga, aki 10 000 talentummal tartozott a királynak, pedig jelképez minket. Jelképezi azt, hogy oly nagy mértékű az adósságunk, oly nagy mértékű volt a felhalmozott adósságunk, hogy azt képtelenek lettünk volna megfizetni. Miért mondom ezt? Mert ugye a talentum ugye egy bizonyos mértékegység, és ez a, hogyha forintban szeretnénk a mai pénznemben kifejezni ennek a súlyát, az értékét, a vagyonát, hogy mennyi pénzzel, milyen vagyonnal tartozott a királynak ez a szolga, akkor azt mondhatnánk mai árfolyamon körülbelül 3 milliárd forint. És fölteszem neked a kérdést, kettőt is. Hogy lehet ekkora adósságot felhalmozni? Ez az egyik. Másik. Te hogy tudnál kifizetni 3 milliárd forint adósságot? Elmondom neked, bérből és fizetésből élsz, és nem vagy nagy cégvezető, meg amúgy is sehogy. Sehogy nem tudsz 3 milliárdos adósságot kifizetni. De még a gyermekeid és lehet az unokáid sem. Tehát oly mértékű tartozása volt ennek az embernek, amit ő képtelen lett volna kifizetni. Bizonyára ez az adósság, hogy hogyan jött neki az életében, nem tudom, ez egy példázat, de bizonyára halmozódott a király felé, és nekünk is az adósságunk nem halmozódik, egy csomag, amit beleszülettünk, szellemi halálban éltünk, nem tudtuk magunkat megváltani. Képtelenek voltunk arra, hogy magunkat megigazítsuk Isten előtt, képtelenek voltunk arra, hogy magunkat felemeljük ő elé, olyanok voltunk, mint a vízbe dobott fejsze, menthetetlenül, ment lefelé. Nem volt más esélyünk, mert beleltünk dobva úgymond a vízbe, és mentünk lefelé egészen az iszapig, hogy ott elsüllyedjünk, és ott a rozsda megemészen minket. Ez egy szellemi törvény, ez a bűn és a halál törvény, amiről ír a Római Levél 8. fejezete, amely hatott ránk. És addig, amíg ez a törvény hat rád, addig nincs esélyed. Egy esélyed van, ha nem jön valami más erő, ha nem jön valami más szellemi erő, ami téged ebből ki tud emelni. Ha bedobsz egy fejszét a vízbe, és a süllyed lefelé, akkor egy lehetősége van annak, hogy fölfelé jöjjön, hogy hasson rá a felhajtó erő. Ez fizika. Nem megyek ebbe bele. Ha alányúlsz, vagy alálaksz egy felfújt léggömböt, vagy bármit, aminek nagyobb ereje van, mint a gravitáció, akkor tud kiemelkedni, különben nem. És ezt tette veled Isten. Ezt tette veled ő. A pokol legmélyebb bugyraiba voltál úton, te is és én is, és ő jött, az ő erejével, az ő hatalmas erejével alánk nyúlt, és felemelt bennünket. Nem a saját erőnkből emeltük ki magunkat, hanem azért, mert ő elengedte a bűneinket, eltörölte a bűneinket, kifizette a tartozásunkat, és mindent elengedett. És ezt mutatja, erről beszél itt Jézus, hogy ennek az embernek, aki 10 000 talentummal, megfizetetlen adóssággal tartozott neki, az könyörgött neki, leborult előtte, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked, mondta ő, de az atya tudta azt, hogy ezek, hogy hazug szavak, vagy nem, hogy őszinték, vagy nem tudom, de tudta, hogy képtelen megfizetni. És talán az ember is tisztában volt vele, hogy képtelen kifizetni a tartozását. Nem képes rá. Nem képes rá. És mégis az atya azt mondta, hogy megszánta őt, az ő szolgáját, elbocsájta őt, és az adósságot is elengedé néki. Mi volt az első dolog egyébként, amit mondott az atya, a királya, az úr neki? Hogy add meg a tartozásod, különben te is, a családod is, és mindened szolgaság igájába fog kerülni. Itt ez egy figyelemre méltó dolog. A kereszt által neked is és nekem is meg lett bocsájtva, sőt el lett törölve. Teljesen ki lett fizetve, és szabadon élhetsz. Teljesen szabadon élhetsz. Nem kell félned attól, hogy mi lesz veled a halálod után. Ha elfogadtad Jézust, a szívedben él, örök életű szellemi lényként a mennyország állampolgára lettél. Annak ellenére, hogy az lett volna a sorsod, hogy szolgaságban éljél. Az lett volna a sorsod, hogy az örökké a pokolban legyél. És az lett volna a sorsod, hogy mindent elveszítsél. Ennek ellenére az ő nagy kegyelme, az ő nagy irgalma, és a megbocsátás szellemének a megnyilvánulása, és az elengedés szellemének a megnyilvánulása téged kiemelt és felemelt. És hogyha te elfelejted, hogy te teljesen fel lettél szabadítva, és ha te elfelejted, hogy mekkora megbocsátásban részesültél, akkor kikerültél Isten országának védelmező határvonalain kívülre. És nem kell félned attól, nem veszíted el az üdvösségedet, nem veszi vissza Isten azt, amit odaadott neked, de lesz valami, ami nyugtalanítani fog téged. Lesz valami, ami nyugtalanítani fog téged, mert lehet, hogy rá sem ismersz, de ott kopogtat a szíveden ajtaján, a lelked ajtaján, a tested ajtaján a megbocsátatlanság szelleme, és ez nem a mennyből jön hozzád, hanem a pokolnak a bugyraiból. És próbálja az elmédet, a gondolkozásmódodat, a hozzáállásodat, az egész mentalitásodat, az egész életedet átjárni és behálózni, hogy te ebben legyél. Eljön mindegy adószedő, hogy beszedje tőled azt, amit te nem akarsz odaadni. Eljön, hogy beszedje tőled azt, amihez te ragaszkodnál, amit nem akarsz odaadni. Mert nem akarod odaadni a gyermekedet, nem akarod odaadni az életedet, a szolgálatodat, nem akarod odaadni a vagyonodat, de ő el akarja venni. És ha ragaszkodsz hozzá, és ezzel az óriással nem foglalkozol, akkor elveszi a békességedet, elveszi a szeretetedet, elveszi az érzelmeidet, és elveszi a testedet. És gyakorlatilag felemészt téged. Olyat veszel tőled, amiről sohasem akarta Isten, hogy az el legyen tőled véve. Isten sohasem akarta, hogy ezeket te elveszítsd. A megbocsájtatlanság, az kivesz belőled dolgokat. A megbocsájtatlanság elveszi a fizikai erődet. A neheztelés és a sérelmeknek a hordozása elveszi az egészségedet. És az Istenben nem hívő orvosok is azt mondják, hogy a betegségeknek a 70%-a cirka azért van az emberekben és az embereknek a testében, mert keserűek, mert neheztelnek, mert nem bocsájtottak meg valakinek. Nem bocsájtottak meg. Ha a világban a tudomány képes erre, hogy felismerje, hogy a megbocsájtatlanság mennyire gonosz dolog, és mennyire felemészti a testünket, akkor nekünk keresztényeknek, akiknek szellemi erőnk van, és szellemi látásunk, és Istentől való bölcsességünk, mi hogyan kezeljük ezt a dolgot? Nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne legyél egységben azokkal, akik körbevesznek téged. Törekedned kell, tudod, az egység nem úgy fog eljönni, hogy imádkozok érte, hanem úgy, hogy imádkozok érte, és cselekszek azért, hogy az valóságba jöjjön. És ehhez le kell mondanod az önzőségedről, le kell mondanod az egódról, le kell mondanod időnként arról, hogy a te érdekeid legyenek szem előtt. De felolvastam, ugye, 1 Korintus 13 bővített fordítását az előbb, hogy milyen ez a szeretet. De egyik legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy önzetlen. A Filippi levél második fejezetében olvassuk azt, hogy ne keresse ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki engedelmes volt a halálig, a keresztfának a haláláig. Engedelmes, alázatos, odaszánt. És van még itt egy mondat, Nem tudom, mennyire illik ide bele, vagy mennyire nem, de szeretném elmondani. Ő nem várt érte köszönetet. Megtette. Önzetlenül. Nem azért tette, hogy őt imádják és ajnározzák. De mégis ugye ez lett a következménye, hogy mi imádjuk és dicsőítjük őt. De nem ez volt a motiváció. Nem ez motiválta, hogy saját imádókat szerezzen ezáltal, hanem az, hogy szeretett és adni akart, és adott, és odaadta magát. És ez a szolgáló szívnek a jellemzője, hogy nem azért teszed, hogy megköszönjék. Nem azért teszed, hogy elismerjék, hanem azért, mert őt szolgálod, és ő ránézed, és őtőle várod azt, hogy téged, ha kell, akkor elismer, vagy felemel, és bátorít, és dicsőít. Őtőle várod. Egymástól is megkapjuk ezt bizonyos mértékben, és szükség van erre, de a motivációd mi? Ha nem kapsz elismerést, akkor nem csinálod. Már elárultad magad. Miért csinálod, amit csinálsz? A megbocsátást miért csinálod? Miért teszed? Igazából a megbocsátás sohasem arról szól, hogy a másiknak teszel valami jót ezzel, hanem arról szól, hogy róla szól, magadnak teszel jót. Magadnak. És fölmerül a kérdésben, de hát igazságtalan. Nem igazságos, mert jogtalanul bántottak. Jogtalanul becsmérelték a nevemet. Jogtalanul hazudtak rólam, és nem igaz, amit rólam mondtak. És nagyon belegázolt az illető a lelkivilágomba, és meglopott, és becsapott, és sorolhatod nagyon hosszan a listát, hogy te neked miért áll jogodban az, hogy haragudjál. Azért, mert a másik igazságtalan volt veled. És lehet, hogy így is van, hogy igazságtalanul bántak veled, de a megbocsátás az rólad szól. Ha a lelkedben egy börtönbe bezárod az illetőt, ő lehet nem is tud róla, de ott van benned, és téged ott belül feszélyez. Pedig ki kell nyitni azt a börtönöt, hogy hadd menjen szabadon, megérdemli. Nem, te megérdemelted. Nem, mégis megkaptad. Mégis felemelt Isten. Mégis meggyógyított Isten. Mégis megáldott téged. Mégis felemelt téged. Mi az, amit érdemből kaptunk, kegyelemből kaptunk, mindent hitáltal? Az üdvösségünk is kegyelemből van, hitáltal. A tested nem úgy van megtervezve, nem úgy kalibrálta Isten, hogy képes legyen elviselni és elhordozni a meg nem bocsájtást. Az érzelmeid nem úgy vannak megtervezve, a lelked, a lelki állapotod, hogy te ebben évtizedeket éljél úgy, hogy ez nem lesz hatással a testedre. Egyszerűen nem így vagyunk megalkotva. Úgy vagyunk megalkotva, hogy a lelkünk és a testünk elváltozik Istennek a dicsőségére, hogy fedetlen arccal szemléljük őt, elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. Erre vagy megtervezve, erre vagy kitalálva, Isten így teremtett téged, hogy a megbocsájtás, az irgalmasság, a jó indulat, a kedvesség uralkodjon a te érzelmeidben. Egyikőtök sem mondhatja azt, hogy gyerekkorától kezdődően a mai napig ne ért volna bármilyen sérelem, bármikor. Valakit kevesebb, valakit több, valakit óriási, de mindannyiunkat értek sérelmek. És egyszer megkérdeztem itt a gyülekezetben tőletek, hogy itt a gyülekezetben értek-e már sérelmek? Szinte mindenkinek fönn volt a keze. A gyülekezetben nem tökéletesek járnak. Ha a gyülekezet tökéletes volna, akkor te nem jöhetnél be. Bizony. Ha a gyülekezetben tökéletes emberek lennének csak, és az egész gyülekezet minden csak volt tökéletes volna, akkor neked az ajtón ott ki lenne, hogy belépés csak tökéleteseknek, úgyhogy nem jöhetnél be. Itt emberek vannak, melletted, mögötted, előtted, és különböző szellemi szinten, különböző megértésben, különböző hitszinten állunk, és előfordul, hiszem azt, hogy nem szándékosan, de teszünk, mondunk, cselekszünk olyanokat, amivel megbántunk másokat akaratlanul. És most kicsit gondolkozz el azon, hogy ebben mindenkiben te is benne vagy. azaz te is megbántasz másokat. Nem csak téged bántanak ám meg. És lehet, hogy te nem is tudsz róla, hogy megbántottál másokat. Lehet, hogy a leghátsó sorban ülsz, vagy a legelsőben, vagy középen. Teljesen mindegy. A sérelmeket tudnod kell kezelni úgy, ahogy azt Jézus tanítja, úgy, ahogy az Krisztusnak a testében, Isten királyságában a keresztény emberhez méltó. Hogy méltó legyen a te viselkedésed Istenhez. És nem csak itt a gyülekezetben kell helyesen viselkedned, hanem amikor hazamész otthon a családoddal. Sőt, már hazafelé a kocsiban vagy a villamoson a férjeddel, feleségeddel. Már ott gyakorolnod kell. Mert itt olyan szépen meg tudjuk magunkat mutatni, hogy ingbe vagyok, ki vagyok vasalva, szépen mosolygok, áldjon az Úr, szeretlek téged. Olyan jól nézel ki, mondod ezt neki, amikor a bejáratnál találkozol, de jössz befelé, és azt mondod, vagy azt nézed, hogy hova ül, ott van, akkor a másik oldalra ülök. És haragszol valakire, mert a múlt héten odaült arra a székre, ahol igazából a te helyed lenne, gondolod te. És haragszol ez miatt, haragszol az miatt, és neheztelsz ez miatt, és neheztelsz az miatt. Örülj, hogy itt vagyunk, ennyien. Örülj, hogy van egy közösség, egy gyülekezet. Örülj, hogy ennyire áldott vagy. Hogy ennyire áldott, hogy van egy hely, ahol az igét hallhatod, ahol az evangélium plantálása folyik feléd. Örülj annak, hogy van egy közösség, amelynek a része lehet. Hány és hány ember van a világban kint, akiknek nincs lehetőség gyülekezetbe járni, akiknek nincsen pásztoruk. Adj hálát Istennek, hogy neked van pásztorod. Hogy van egy gyülekezet, van egy közösség. És ez a gyülekezet, ez a közösség fejlődik, megújul, épül, és virágzik, és gyümölcsözik. Ámen. És a gyülekezetbe járó hívők épülnek és növekszenek. És a pásztor is épül és növekszik. Mert nem ért még a teljességre. Együtt megyünk előre. Együtt. És te örvendezz ennek. És tegyél meg mindent azért, hogy ez a közösség, ez a kapcsolat, ez egy virágzó, gyümölcsöző dolog legyen. És ne okozzál semmi olyat, ami azt okozná, hogy bármiféle szakadás, vagy bármiféle sértődékenység, vagy neheztelés alakul ki az emberek között, hanem az az ember legyél, aki helyreállítja a dolgokat. Aki inkább a sorban, a pletykálkodásnak a sorjában lezárja a pletykát, nem pedig folytatja tovább még öt ágon. Te az az ember legyél, aki megbocsájt. Az az ember legyél, aki elenged. Az az ember legyél, aki fölemeli a gyülekezetet és a gyülekezet pásztorát az Úr elé, hogy az áldásnak a teljessége megnyugodjon a gyülekezeten. Hogy belépjen a gyülekezet arra a helyre, ahova Isten tervezte, hogy belépjen. És tudod, engem lehet kritizálni, mert adtam már rá okot. De ugyanígy igaz ez rád is. Te is és én is úgy állunk Isten előtt, hogy ő elengedte. Elengedte. És nekünk is el kell engednünk egymás felé. El kell engednünk egymás felé. Hogyan jön a megbocsátatlanság? Megbántanak, megtámadnak, megsértenek. Akár időnként szolgálók sértenek meg, igazságtalanul bánnak veled, kritizálnak, ítélkeznek, féltékenykednek. Tudod, hogy a féltékenység is bizonyos fajta meg nem bocsájtás? Tudod miért? Mert nem tudod megbocsájtani azt, ami a másiknak van, mert neked nincs. Miért van neki? Nekem meg miért nincs? És haragszol rá. Lehet, soha nem is beszéltél vele. Lehet, csak a tévében láttad, hogy kiszáll az új autójából a politikus, és mennek a hírek jobbról balra, hogy neki milyen van, és haragszol rá, hogy neki van, de azért haragszol rá, igazából, mert neked nincs. Ez is egyfajta meg nem bocsájtás. Nagyon sokszor abból fakad ez, hogy nem tudod azt, hogy igazából ki vagy te a Krisztusban. Nem tudod azt, hogy mennyire áldott vagy. Mennyire győztes és mennyire sikeres. Nevezhetném ezt úgy is, hogy mennyire szerencsés, de sokkal több a szerencsénél. Visszatérve a Máté 18-ra, azt látjuk itt, hogy az a szolga, aki 10 000 talentummal volt adós, kijött a király elől, a kegyelemmel teljes királyi trón elől, el lett neki engedve minden, arra az összes tartozását elengedték, kapott egy új kezdetet, egy új nap, egy új élet kezdődött neki azon a napon, szinte újjászületett, mondhatjuk ezt ezen a napon, mert minden tartozása el lett engedve, az a fajta tartozás, amit nem lett volna képes kifizetni sohasem. És innen olvasok 28-as verstől, kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatásai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatja vala mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Na, akkor matekozzunk újra. 10 000 talentum és 100 dinár. 10 000 talentum, cirka 3 milliárd forint, kifizethetetlen. 100 dinár, nem tudom pontosan, de ez pár havi átlagfizetés. Érted-e a különbséget? Látod-e azt, hogy az egyik az megfizethetetlen, a másik, hogy forintosítsuk 500 000 vagy akár 1 millió forint, nagy összeg sokatok számára, de nem megfizethetetlen. Ez az összeg megfizethető. Ez az összeg megfizethető, ha saját életedre nézel, lehet, hogy vettél fel a házépítésnél vagy lakásvásárlásnál hitelt, és 5, 10, 15, 20, 25 évig fizetted az OTP tartozást, vagy nem tudom milyen kölcsönt, és kifizetted ennek a sokszorosát. Így van? Bólogattok sokan, képes voltál rá kifizetni. 500 000, 1 millió forintot havi 10 000-esével ki lehet fizetni. Így van? Képes vagy rá, még te is képes lennél rá. Azt mondom, mindannyiótok képes lenne rá. Nincs itt időkorlát, hogy mikorra kell kifizetni. Akár havi részletekben kifizethető lett volna. És miért mondom mindezt? Hogy neki volt egy megfizethetetlen tartozása, és neki tartoztak egy kifizethető tartozással. És mit tett ő? Mit tett az illető? A legbolondabb, a leggonoszabb, a legrosszabb dolgot, amikor ebben a helyzetben, amit ebben a helyzetben tenni lehet. Megfosztotta azt az adóst, az illetőt attól, hogy képes legyen kifizetni. Olvasom tovább. Leborulván azért az ő szolgatása az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Látod-e azt itt, hogy ugyanazokat a szavakat mondja az ő szolgatása neki, mint amit ő mondott a király előtt, a királynak? És valahogy nem csengett vissza az ő fülében az, hogy én ugyanezeket a szavakat használtam, nekem elengedték a tartozást, most valaki ugyanezt kéri tőlem. Makacs volt, nyakas volt, bezárta a fülét, bezárta a szívét, bezárta az érzelmeit, önző volt, és mit tett? De ő nem akar rá, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Elmenvén börtönbe zárja, míg nem megfizeti azt, amivel tartozik. És fölteszem neked a kérdést, hogy ugyan bizony, ha valaki börtönbe kerül, honnan van bevétele, hogy megfizesse a tartozását? Látod-e itt az abszurd bolondságot? Látod-e azt, hogy ez egy démonikus dolog? Isten bölcsességétől teljesen idegen. Börtönbe zárni valakit, megfosztani attól, hogy dolgozzon, hogy utána megadja nekem a tartozásomat, a lehető legelvetemültebb aljas dolog. Még a lehetőséget sem adja meg neki, hogy megadja azt a párhavi tartozást. Te neked, ha valaki tartozik, és nem adja meg a tartozását, mert kölcsönkért tőled 1, 2, 5 év, vagy bármikor, valamikor összeget tőled, akkor te miért imádkozol, hogy legyen munkanélküli? Kerüljön börtönbe? Vagy még nagyobb adósságba kerüljön másoknál is? Nem, ha van egy kis józan eszed, akkor azért jársz közbe, hogy az illetőnek legyen egy jó fizető munkahelye, egy állása, hogy meg tudja fizetni neked a tartozását. Így van? Ha tartoznak neked. Most pénzügyi tartozásról beszélek. De itt lépjünk ezen túl. Ebben a történetben sokkal több van, mint anyagi dolgok. Vannak dolgok, amiket nem lehet pénzben kifejezni. Az, hogy kedvesen megölelsz valakit, és elengeded neki a sértést, ez megfizethetetlen. Mindenre másra ott van a bankkártya, ugye? Szokták mondani. Vannak dolgok, amiket nem lehet pénzben kifejezni. Egy családi viszály békétlenségnek a helyreállítása megfizethetetlen. Egy szülő-gyerek kapcsolatnak a helyreállítása minden pénznél többet ér. Ez az illető mit tett? Ő nem akarta azt, hogy a szolgatása megfizesse neki azt, amire tartozott, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, mivel tartozik. Tehát ez egy agyament dolog. És Jézus mindezt a példázatot úgy mondja el, hogy Isten királysága így működik. És utána olvasunk egy harmadik szolgáról, vagy harmadik szolgáló csoportról, mert nem csak kettő szolga van ebben, hanem egy harmadik is, és így van a 31-es vers, látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, felletté megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uraiknak, amik történtek. Most akkor ezek a szolgatások spisztlik voltak, besúgók, árulók? Egyáltalán nem. Amikor ilyen fajta igazságtalanságot látsz, amikor ilyen fajta törvénytelenséget látsz, nem csak jogod van, kötelességed jelenteni. Ne vedd ezt a mondatomat ki a szövegkörnyezetből, és ezt a helyén, nem kell árulkodó spiszli legyél, nem erről beszélek. De vannak bizonyos helyzetek, amikkel kapcsolatban oda kell menned a pásztorodhoz, és el kell neki mondanod. Nem a pletyka szintje ez. Ez nem az a szint, amikor susmorgunk a másiknak a háta mögött. Hanem az a szint, amely az egységet megbontja. Ezek a szolgatások elmentek a királyhoz, egyébként azt olvasok róla, hogy megszomorodtak. És valóban ez egy szomorú történet itt, ezen a ponton. Elmondták a királynak, hogy mi történt, és akkor előhivatán őt az ura, mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én neked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem rajtad. Emlékeztek az alapigénkre? Kolossze 3.13-ra? Szinte szó szerint ugyanezt mondja. Elszenvedmén egymást, és megbocsájtán kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, akképpen ti is. Nem kell jobban, nem kell kevésbé, nem kell e felett, csak annyira bocsáss meg a másiknak, ahogy Jézus bocsájtott meg neked. És imádkozod a mi atyánkot, benne van ez a mondat. Megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye? Ismered az imádságot. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Azt szeretnéd, hogy azt szerint legyen megbocsájtva, ahogy te megbocsájtasz? Érdekes kérdések ezek. Természetesen nem. Azt szeretnéd, hogy minden adósságod el legyen engedve mindig, mindenkor, de nem nagyon akarja néhány ember megérteni ezt. Mindenki szeretne feljebb kerülni, mindenki szeretne előrébb jutni, mindenki szeretne Krisztus testében a teljességre jutni, beteljesedni, birtokba venni az áldásokat, de mondom neked, vannak szintek, amelyekről lépünk fölfelé. És minden szinten ott van ez. hogy tudnod kell elengedni. Vannak próbái a szívednek, vannak próbái az érzelem világodnak, vannak próbái és tesztjei. És bizony, ha elbuksz ezen a szinten, akkor nem fogsz a következő fokra lépni. És lehet, hogy keresed, lehet, hogy kutatod, hogy 5 éve, 10 éve, 20 éve, mi a probléma? Menj haza és nézd magadba. Nem biztos, hogy probléma van veled ezen a téren, csak ez egy kérdőjel. Néha úgy hozzászokunk a fennálló viszályhoz, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez a normális, ez a természetes. Mert kialakult egy bizonyos fajta kultúra az elménkben, a szokásrendszerünkben, a hagyományainkban, a gyülekezetünkben, hogy ezt mi így csináljuk. És ha nem állunk szóba egymásra, nem másik oldalra ülök, és ez így normális, így megy már 5 éve. De attól még ez nem helyes. Attól még ez nem jó. Attól még ez megfoszt téged, és megfoszta a közösséget. Semmi más nem lehetnénk, csak egy szeretett közösség. Egy olyan közösség, ahol egymást felül licitáljuk abban, hogy mennyire szeretjük egymást. És tudom, ez egy olyan ideának hangzik, és természetesen nem egy ilyen hip-hop megtörténő dolog ez, de én hiszek benne. Én hiszek ebben, hogy te és én képesek vagyunk erre az agapé szeretettel, hogy szeressük egymást. Hú, de sokat kell még tanulnunk, ugye? Nekem biztos. És az a helyzet, hogy erről és a szeretetben járásról folyton-folyton hallanunk kell, mert ha nem hallunk róla, akkor kezdünk visszacsúszni. Én legalábbis így vagyok ezzel, és én ezt vállalom. Úgyhogy időről időre mindig azokat az igéket, amelyek ezzel kapcsolatosan szólnak hozzám, azokat én forgatom és emésztem, és mindig az élethelyzeteimben igyekszem megtenni, és sokszor jutok arra, hogy ó, legszívesebben felpofoznám magam. Mert prédikálok róla 20 éve, és mégsem cselekszem rendesen. Tudod, milyen beismerés ez egy pásztornak, egy prédikátornak szembeállni tükörrel, ezzel. De nem károsztatom magam. Pár pásztor így csinált. A pásztor is ember. Más baja nincs, csak ennyi. Emberből van. Hú, nagyon hosszú a vége még. De én most itt bezárom, jó? Halleluja! Azt mondja valaki. Halleluja! Vannak kapcsolatok, amelyek igazi próbatételek. Vannak kapcsolatok, amelyek igazán-igazán próbára teszik a hosszú tűrésedet, a lelki világodat, a megbocsátásra való képességedet. Mert vannak emberek, akik igazán irritálnak téged. Vannak emberek, akik igazán bántanak téged. Vannak emberek, akik igazán sértenek, és mindannyiunk életében vannak ilyen emberek, akik mindegy tüske ott vannak a körmünk alatt. És ahogy szeretnéd kihúzni azt a tüskét, úgy érzed, hogy egyre jobban beljebb megy, és egyre jobban fáj. Hú, milyen egy tüske a köröm alatt. Borzasztó. De egyszer föl kell magad szívnod. Föl kell magad gerjesztened. Oda lépsz, megfogod, kirántod. Hadd menjen az a tüske. Hadd menjen az a sértés. Egy dalszöveg azt mondja, hogy homokba kell írni azt a szót, amely annyira fáj. És engedni, hogy hagyd vigye a szél. Nem könnyű ez. Ezzel kezdtem. Nem könnyű, de az erő, hogy ezt megtedd, ez már benned van. Kell ez egy újfajta gondolkozásmód. Kell ez egy újfajta mentalitás. Ebben éljél rendszeresen, folyamatosan, állandóan. Ebben benne kell éljél, folyamatosan. Mert ha igazság az, hogy eddig volt lehetőséged arra, hogy sértéseket szenvedjél, az is igazsága az elkövetkezendő heteidre, hónapaidra, éveidre, ezután is lesz. sokan fognak szeretni, sokan fognak megbecsülni, és sokan fogják elismerni a munkádat. És lesznek, akiknek semmi nem elég. Úgy sem jó, hogy csinálod, úgyis bántani fognak, és úgyis beléd akarják törölni a cipőjüket, de te a megfelelő gondolkozásmódod miatt már úgy állsz hozzá, hogy már most megbocsájtottál nekik. Halleluja! Dicsérjétek az Úr Jézus!